Kedves hallgatóink, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság legfőbb döntéshozói testületének tagja lett dr. Füsti Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója. A következő percekben belebeszélgetek arról, hogy mi is a feladata ennek a testületnek, mit jelent ez a személyes életében, valamint ennek a grémiumnak a tagjai hogyan segíthetik a felsőoktatási intézményeket abban, hogy továbbfejlődjenek. Tagja lett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság testületének, amely hát talán a hazai felsőoktatás egyik legfontosabb intézménye, de hát a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mivel is foglalkozik ez a bizottság, mi a tevékenységi területe ennek a testületnek.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát a Magyar Akkreditációs Bizottság talán éppen tavaly ünnepelte a fennállásának 30. évfordulóját, és a hazai felsőoktatásnak egy olyan független szervezete, ami megkerülhetetlen a felsőoktatás politikában is, és a felsőoktatási intézményeknek a jelenlegi és hosszabb távú stratégiai gondolkozásában is. Ahogy a nevében is benne van, tulajdonképpen a felsőoktatás működésének a kontroll szervezete ez az Akkreditációs Bizottság. Tulajdonképpen ebben a testületben egy nagyon komplex szakmai munka összpontosul, ami egy döntéshozatali mechanizmussal zárul, és ez egy megkülönböztetett felelősség is. Tulajdonképpen ez a testület az, ami eldönti és irányokat szabhat annak, hogy milyen orvosok, milyen mérnökök, milyen lelkészek fogják azokat a szolgálati területeket a jelenben, jövőben, távolabbi jövőben meghatározni a felsőoktatási képzéseken keresztül, ami hát mindannyiunknak egy nagyon fontos és közös érdeke. Éppen ezért a Magyar Akkreditációs Bizottság és ennek a legfelső döntéshozó testülete, a plénuma, tulajdonképpen ezzel a felelősséggel végzi a munkáját és szolgálja a közjót, a társadalmi közjót.
Hogyan vezet az út ebbe a köztestületbe, tehát kit választanak, kit választhatnak ebbe a nagyon fontos köztestületbe?
Nyilván a hátterében kell egy szakmai felkészültség. Másfelől ugye itt bizonyos intézményrendszerek képviselete is folyik, de itt hangsúlyozom, hogy a szakmai függetlenség az egy nagyon fontos minőségi elve a bizottság munkájának, a testület munkájának. És én a magyarországi református felsőoktatást, egyházi felsőoktatást képviselem ebben a testületi munkában majd, és hát bízom benne, hogy ez nem csak a társadalomnak az egészét, hanem a mi egyház társadalmunknak a szolgálatát is jelentheti, minőségi szolgálatát.
A saját egyéni életében mit jelent, hogy bekerülhetett ebbe a fontos közösségbe?
Hát az én egyéni életemben nagy megtiszteltetés, nyilvánvalóan egy szakmai megbecsültséget is jelent, de ezen túlmutatóan nem leértékelve a megtisztelő lehetőséget és bizalmat, azért én nagy lehetőséget is látok, hogy közvetlen alakítója lehetek a világ és adott esetben egyházi felsőoktatás irányainak, stratégiai gondolkozásának. Eddig is szakmai testületekben részt vettem az elmúlt 15-20 évben már a MAP-ban, de azt gondolom, hogy itt hatványozott felelősséggel és egy jóval nagyobb rátekintéssel és apparátussal lehet közösen dolgozni. Borzasztóan izgalmasnak tartom azokat az interdisziplináris lehetőségeket, amit ugye ebben a bizottságban nagyon sokféleképpen tudunk képviselni, és sok szempontból úgy mondom, hogy a párbeszédre kell, hogy helyezzük a hangsúlyt, és bízom, hogy ebben a testületi munkában azok az új stratégiai irányok, amik előttünk állhatnak, azok egy párbeszéd által kiélelt irányok lesznek.
Hogyan látja majd a saját feladatát, bár érintőlegesen már hallottuk, hogy ugye az egyházi felsőoktatást képviseli ebben a fontos testületben, de a hétköznapokban hogyan tud ez működni, és hát egyáltalán mekkora energiát, időt igényel ez egy embertől?
Ez nem egy főállás ebben a tekintetben, szakértői feladatokat jelent. Én részben ugye a szakterületem a vallástudományok és egyházi felsőoktatás kérdései. Számos esetben az elmúlt 15 évben is voltam akkreditációs bizottsági elnök, most is folyó akkreditációnak vagyok a látogató bizottsági elnöke, rengeteg akkreditációs szakfeladattal kaptam megbízást. Ezek párhuzamosan fognak menni emellett, És tulajdonképpen ez a testület mondja ki a végső szót a különböző szakindításokra, akkor a doktoriskoláknak az akkreditációját ez a testület végzi és dönt azokról, hogy megfelelnek azoknak a minőségi sztenderdeknek, amik elkerülhetetlenek. Ugyanígy az intézmény, a felsőoktatás intézményrendszerének és intézményeinek az akkreditációjáért felel ez a testület. Tehát egy összetett munka, és ebben a tekintetben is ez az igazán nagyszerű ebben, hogy itt nem különböztetjük meg minőségi szempontból az egyházi felsőoktatást, hanem teljesen egy partneri hálóba kerül a világi felsőoktatása. Nyilván eltérések és különbségek vannak, mert ugye egészen más irányok és célok vannak egy egyházi felsőoktatási rendszerben, egy világiban, de azt gondolom, hogy a kölcsönös egymásra hatás még inkább a jövőt fogja szolgálni.
Ugye itt a mi vidékünkön létrejött és működő felsőoktatási intézmények is folyamatosan akkreditálnak. Itt a Hittudományi Egyetemen ugye most volt egy igen komoly előkészítő munka, mielőtt egyetemmé vált maga az intézmény, és ilyenkor, ha nyilván nem a protekcionizmus oldaláról kérdezem, de hasznosulhat-e például az, hogy jobban rálát azokra a tendenciákra, azokra a követelményekre, amelyek sikerre vihetnek egy-egy akkreditációt, akkreditációs törekvést, tehát tud-e a tanácsaival, vagy ez nem fér össze ezzel a munkával, tehát tudja segíteni az akkreditációt ott, ahol erre szükség van?
Jaj, hát mindenképpen természetesen, sőt azt gondolom, hogy ennek a munkának egy nagyon fontos része a minőség biztosításnak a fejlesztése, akár a saját intézményemben, akár azokban az intézményekben, ahol ez kiemelten is prioritást jelent. És nem csak segítségnyújtás vagy közös gondolkozásra ad teret, ugye ez a szakmai háttér, testületi tagság, hanem ennek az akkreditációs folyamatnak a folyamatos fejlesztésére, változtatására. Ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy a testület tagsága az nagyon komoly felsőoktatási tapasztalatokkal, konkrét tapasztalatokkal rendelkezik, és én ebben az egyik fő lehetőséget a testületi munkában abban látom, hogy az egyházi felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének a fejlesztése az legyen egy nagyon komoly prioritást adott esetben a testületi munkában.
Mennyi időre szól egyelőre ez a megbízatás?
Ez 6 évre szól ez a kinevezés 2025-től.
Egy pár szót beszéljünk már arról is, hogy hol látja most pillanatnyilag itt az út elején, ahol fejlődnie kell, például akár az egyházi képzésnek is.
Inkább először általánosságban hagyj beszéljek a hazai felsőoktatásról. Ugye egy nagyon izgalmas azért most már, ha nem is történelmi léptékben, de azért egy emberöltő eltelt a rendszerváltás óta, és ebben a közel 30 esztendőben gyakorlatilag már azt meghaladóan látjuk azokat az irányokat, amik hát egy nagyon izgalmas és nagyon színes, sokféle utat vet. Azt gondolom, hogy a hazai felsőoktatásnak mindenképpen előnye az, hogy egy középméretű felsőoktatás, nagyon jól látható, ez a Magyar Akkreditációs Bizottság koordinálásában is nagyon világosan kitűnik, és ugye nagyon könnyű a reagálás a bizonyos változásokra, akár nemzetközi trendekre, akár az országon belüli szükségeknek az új irányaira gondolok, és ebből a szempontból egy kedvező méretről beszélünk. Ugyanezt mondhatnám el az egyházi felsőoktatási intézmény hálózatról is, és látszik is az egyházi felsőoktatási intézményekben az a szándék és az a megvalósult szándék, így is fogalmazhatók, amelyek képesek gyorsan válaszolni azok a társadalmi kihívásokra, legyenek azok össztársadalmi, egyháztársadalmi kihívások, amelyek szükségesek akár az egyház missziója szempontjából, akár egyéb szolgálati területek szempontjából. De azért mindegyikben van még fejlődési lehetőség, tehát ezt azzal a kritikai reflexióval is kell látnunk. Ugyanakkor a másik oldalon, hogy ugye ne csak a örömökről, hanem a nehézségekről is önreflexik módon beszéljek, az pedig az, hogy a társadalom életében ugye nagyon felértékelődött a felsőoktatási képzés, és ezzel párhuzamosan a szakképzések ugye nem töltik be azt a méltó helyet, amit megérdemelnének, ebből sokféle egyéb probléma is következik, és hát elindult egy tömegképzés. És egy tömegképzésben azért mindig nagy felkiáltójel, hogy hogyan lehet a minőségi szintet tartani, és ez nem csak a szakmai minőségi szint. Nyilván az meghatározó elsősorban, felsőoktatás bármelyik tudományterületéről beszélünk, de nagyon fontos és világ és egyházi meg hatványozottan, de nem is tennék különbséget a két intézményrendszer között, az, hogy itt nem csak szakembereket képzünk, hanem a felnőtt emberi válásnak egy olyan szakaszában vagyunk, ahol az ember emberségnek, az emberi szempontoknak, sőt annak a területnek, a hivatástudatépítésnek a szempontja is nagyon fontosak. Tehát ezek abban az akkreditációs munkában, akár a testületben, akár szakértőként, akár csak az egész ügyért nagyon komoly felelősséget vállalóként vagyunk jelen, azt gondolom, ezek nagyon fontos szempontok, és hát itt nagyon komoly feladatok lesznek az elkövetkezendő időben. És ugye ideje lenne meghaladni a felsőoktatás rendszeren belül, hogy azokat a sztereotípiákat, így mondjam, hogy ezek elsősorban csak gazdasági kérdések. Azért az elmúlt évtizedben láttuk, hogy amikor stabil gazdasági háttere volt az országnak, és a felsőoktatás ebből komolyan tudott meríteni, akkor önmagában a pénz nem oldja meg a felsőoktatási problémákat. Tehát ott egy olyan minőségi szakmai háttérrel kell ennek találkoznia, amik ugye figyelembe veszik. Számomra mindig az első a hallgatóközpontúság. Nagyon fontos az az intézményi identitás, amit képvisel egy egyetem, főiskola, az egy meghatározó, akár a szaktudományból fakadóan, akár azoknak a kapcsolatrendszereknek az összefüggésében, ami hát karaktert élt, és a célokhoz való nagyon komoly hozzájárulását adja egy intézménynek. Ehhez számomra minőségileg megkerülhetetlen az átláthatóság, és az a rendszer szintű stratégiai szemléletű gondolkozás, amit hát ugye, ha ismerjük vagy nézzük az akkreditációs folyamatokat, ezek azok a főbb minőségi kategóriák, amit lehet egy bürokratikus negatív előjellel is illetni, mint akkreditációs folyamatot, és lehet bennük olyan kapaszkodókat is találni, ami tényleg az intézmény életének egy nagyon komoly új irányaihoz járulhat hozzá. Szóval én azt mondom, hogy amab egy messze menőkig és örömteli ilyen irányt határoz meg a jövőjét tekintve, és azért ehhez már megvannak a nagyon komoly nemzetközi partnerei, kapcsolatrendszerei, és hogy ezt egészen hétköznapira lefordítsam, a MAB akkreditációs eljárásában nem az a feladat, hogy itt szőrszálhasogatva megkeressük a hibát, hanem egy intézmény életében, egy szakintításnál, egy professzori kinevezésnél, adott esetben egy intézményi önértékkel, és már meglássuk azokat a fejlesztendő területeket, amik az intézménynek a közeli és távoli jövőit fogják jelenteni.
Tehát gyakorlatilag ez közös érdek, de ehhez egy együttműködési forma kell. Milyen lehetőségei vannak a testületnek arra, hogy ajánlásokat tegyen? Tehát lehet-e az akkreditációs folyamat közben ajánlásokat tenni, terelgetni ezeket az intézményeket, vagy amikor már bekerül a kész anyag a testület elé, és ott átnézik, hogy mit, hogyan teljesített ez az intézmény, akkor kapja meg az ajánlást, vagy lehet maga a folyamat közben is terelgetni, sőt, arra a fajta hosszú távú szemléletre gondolkodásra rábírni az intézményt, amiről szó volt.
Abszolút, és ilyen szempontból nem egy bürokratikus szervezetről van szó, hanem egy partnerszervezetről, a felsőoktatási intézmények partnerszervezetéről, és hogy a kérdés hangzik, tehát az akkreditációs folyamatban, vagy a 5-7 évesek az akkreditációk általában, a két akkreditáció között eltelt időben a MAB minden felsőoktatási intézmény számára elérhető konzultációra, közös gondolkozásra, esetleg bármilyen olyan felmerülő kérdésekben, amik a minőség biztosítását segítik az intézménynek. Szóval ilyen szempontból meg is van a szakembergárdája a MAB-nak, szerintem, és meg is van az elkötelező készsége ennek a szervezetnek, amelyben ha kell tanfolyamokat szervez, ha kell szakértőt küld ki konzultációra. Tehát én azt gondolom, hogy itt látszik az MAB részéről mindenképp az az elköteleződés, hogy itt egy párbeszédben, kapcsolatban lévő közös folyamatként értékeljük az akkreditációt, nem pedig egy ilyen kötelező muszáj plusznak. Nagy a tétje, mert ugye most már azért a jogszabályi háttér világossá teszi, korábbi időkre ez nem volt egyértelmű, hogy egy felsőoktatási intézmény működési engedélye, bizonyos anyagi erőforrásokhoz való jutása akkreditációhoz kötött feltétel.
Kedves hallgatóink, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság legfőbb döntéshozói testületének tagja lett dr. Füsti Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója. Az előző percekben vele beszélgettem.